Egyszer volt, hol nem volt, túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
Tűr?
Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
Pedig a medve mindig azt csinálja.
Szóval hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
Nem tudom.
Na, ezt képzeld el.
Elképzelni? Mi ebben élünk?
Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
Van hát. És nem félnek használni.
De miért?
Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók közönség! Hát akkor kezdjünk is bele. 2025. február 12-e van, szerdai nap, egy morgós szerda. Ha úgy tetszik nektek, ha meg vidám szerdát rittyentetek belőle, akkor arra is állunk rendelkezésre. Ez a Millás reggeli, a Rádió Café 98.0 gazdasági Muppet Show-ja. Velem szemben Ács Gábor ül, aki mikroképernyőn fog veletek tartani egy darabig, amíg a technikai support ide nem ér, mert nem tudja a wifi jelszót. Ha valaki tudja a wifi jelszót, drága hallgatók, 0630-as 698-0980.
Nem olyan nagy probléma ez, majd megoldjuk telefonról, vagy megoldjuk telefonon, amire szükség van. Köszönöm szépen Mihálovics Andrásnak ezt a felvezetőt. Itt vannak a hallgatók is, jó reggelt kívánnak nekünk. A most ismételt beszélgetésről
szakkérdés
az jutott eszébe a hallgatónak, hogy a Várkonyi Gábort jó lenne megkérni arra, hogy tegye már tisztába az elektromos paramétereket, mert nagy a zavar a kilowatt-kilowattóra ügyekben, max teljesítmény, fogyasztás, mekkora lehet a töltő, ugye én is kicsit meg voltam zavarodva, de azért ezt már Schiller Márk azért szerintem rendbe tette, meg ez a hatótáv para, hogy éppen mennyire csökkent, hol tart, ezt már én egészítem ki ezzel majd, hogy mit tudnak az aksik, mikor lehet az áttörés, hogy többen az elektromos felé fordulnak, miközben éppen válságban van az iparág. Na igen, majd ezt föltesszük, ezt a kérdést neki, szerintem réges-régen azért volt erről szó, emlékeim szerint, de nem annyira részletesen. Na, azt mondja, hogy
itt vannak az állandók is.
Igen, a stopperóra eredményét keresem, meg a hőmérőjét, -1. A tegnapi -7 után -1-ről számol be, Göd környékéről. Dékartása menetideje pedig ismét már most a Szerencs utcai lámpán csak két váltás után lehetett áthaladni. 26 perc, 18 másodperc, ez a tegnapinál is egy kicsivel gyengébb, és hát köszönöm szépen a hallgatónak, aki megírta a wifi jelszót. Úgyhogy mindjárt megpróbálkozom vele. A 9 csillag azt mondja, hogy mindig beválik, úgyhogy hát ha. Köszi. De szerintem ezt megugorjuk, ezt a problémát. Azt mondja, hogy...
Mi van Gézuval?
Mi van? Jobbnál jobb tippeket. Gézu szerintem az igazak állat.
Elaludt.
Alussza.
Pedig most a múltkor fél kettőkor küldött.
Amiben áll, az teljesen változatos, de most lefekvés előtt sem, és ezek szerint most a lóbőr le van elfoglalva. Hó, jó, köszönöm szépen a hallgatók. Mulatnak a nyomoromon, és viccesebbnél viccesebb.
Nagyon helyes, hát ezért dobtam be a morgós szerda
alkalmában. Köszönöm szépen.
De én akarok morogni.
Akkor én nem, akkor átadom neked. Nem morogjuk túl.
Nem morogjam túl.
Nem, én nem. Tehát én akkor már nem csatlakozom hozzá, bár a vinyom megtelt morgásokkal a morgás.txt fájlban, de akkor átadom a lehetőséget.
A lelkes PR-os arhetipusát vázolnám fel a hallgatónak. Általában a lelkes PR-os olyan anyagokat akar eladni a Millás reggeli számára, amelyek szerintem ő is pontosan tudja, hogy érdektelenek. üzemcsarnokot avattak a Gipszjakab Kft-nél Bivaj Boconádon. Szeretettel meghívjuk Önt a KEOP 46-24-12-es projekt záró ünnepségére, kezdeti sajtóközleményekre gondolok.
Ez tök izgi, mi a gond?
A lelkes PR-os felhív, hogy jó napot kívánok, ez és ez vagyok az ilyen és ilyen PR ügynökségtől. Megkapták-e a sajtóközleményt? Mondtam, hogy megkaptuk. A lelkes PR-os nem adja fel, hiszen nem ezért hívott, hiszen pontosan tudja, hogy valószínűleg megkaptuk, hanem hogy és számíthatunk arra, hogy eljönnek. Még ez is rendben való, hiszen mondjuk egy eseményről van szó. Mondom, nem megyünk Bivaj Boconádra, Csarnok Avatóra. Itt már ezért kicsi fekete pontot beírok a lelkes PR-osnak, hiszen aki ismeri a Millás reggelit, az pontosan tudja, hogy nem fogunk lemenni Bivaj Boconádra egy csarnok átadóra, hiszen a műfaj teljesen idegen a műsortól. Ez azt jelenti, hogy a lelkes PR-os nem hallgatja a Millás reggelit, tehát fekete pont. De a lelkes PR-os ezután a két nem után sem adja fel, hanem megkérdezi azt, hogy egyéb formában esetleg számíthatunk arra, hogy feldolgozzák ezt a hírt. És akkor arra is azt mondom, hogy nem, és a lelkes PR-os láthatóan csalódott, vagy hallhatóan, hiszen telefonon beszélünk, hallhatóan csalódottan teszi le a telefon. És igen, nem érti, hogy én miért nem vagyok képes vele három nemnél többet beszélgetni, de a lelkes PR-os nem tudja, hogy nem egyedül van jelen a magyar nyilvánosságban, hanem 15-en vannak naponta, akik ugyanezekkel a kérdésekkel bombáznak. Úgyhogy ha egy kicsit gondolkodnánk, ha egyébként kicsit jobb hangulatban vagyok, akkor azt szoktam mondani, ne a harmadik kérdésre jelesül, hogy feldolgozzuk az anyagot, hogy észre fogják venni, ha feldolgozzuk, hiszen fogunk jelentkezni.
Hát miért kell bunkornak lenni, csak a munkáját végzi.
Igen, a lelkes PR-os életkora 25 év alatti.
Tudom,
ez a szivatásos munka a PR ügynökségeknél, a nagy iszapszemű ráják nyilván nem ezt csinálják ott, hanem a nyeretlen két évesek, akik a médiában szeretnének dolgozni, és arra vezette a jó vagy rossz sorsuk, hogy PR-osok legyenek, plusz még kifogták a Mihálovics rossz napját, azok 20 éves hölgyek általában.
De egyébként van még egy kört, még ki is felejtettél.
Na melyik?
Ezek után szokott még a végén lenni egy kérdés.
Az utánkövetés?
Nem, és még rosszabb esetben egy külön telefonhívás keretében még egy-két órával később, hogy esetleg egy kollégájának továbbítaná, vagy nincs a szerkesztőségen belül más nem érdekelhetné esetleg?
Tényleg, igazad van.
Ugye?
Igen. Te sokkal több lelkes PR-ossal találkoztál már, mint
nyilván,
én ezek
szerint.
No, hát én ezért morogtam.
Én próbálok sokkal megértőbb lenni.
Én nem.
Látom. Nem.
Elegem van, tényleg. Lelkes PR-osok kíméljenek ezúton is. De szerintem a lelkes PR-osok ilyenkor még alszanak. A 10 órás meeting után rajzanak szerte széjjel a világban, megfigyeléseim szerint. Na, neked, Morgás,
nem,
ehhez képest semmi?
Jó. Mondom, sok lenne, de nem akarom rombolni a hangulatot. Majd szerintem máskor. Most próbálom akkor optimistára venni már a szerdát is.
Isten éltesse a Lídia vagy Lívia nevű hallgatókat nevük napja alkalmából, ha a lelkes PR-osként dolgoznak, akkor elnézést az iménti agymenésért. Nézzük a születésnaposokat is, nagy szeretettel köszöntjük.
Ábelt?
Uh-huh. Nagy fiunk Ábel 16. születésnapját ünnepli, írja a hallgató. Hát kedves Ábel, micsoda születésnap ez, micsoda születésnap, amikor 1961-ben pont a te születésnapodon indított el a Szovjetunió, amelyről 16 éves lévén még nem sokat tudsz, de volt egy ilyen konglomerátum, amikor Sztálin bácsi begyűrte, meg Lenin bácsi begyűrte maga alá egy csomó népet, és megalakították a Szovjetuniót. Elindította az első Vénusz szondát, az utolérhetetlen nevű Venyera 1-et. Az olyan is volt, mint egy Venyera, szerintem. Ránézésre. Aztán kedves Ábel, aki nagyfiú ugyan, de fogalma sincs, hogy mit jelent az, hogy BS, meg Budapest sportcsarnok. 1982-ben megint csak az ő születésnapján avatták fel ezt a létesítményt, amely azért nem ismerhetett kedves Ábel, mert 1999. december 15-én leégett, és most már a Papp László Budapest sportaréna van a helyén. Aztán hát kérem szépen, nem tudom, hogy Ábelnek mennyire volt meg 2016-ból, az 1054-es nagy egyházszakadás óta mégis leült egymással a római pápa és az orosz ortodox egyház vezetője, jelesül Ferenc pápa és Kirill moszkvai pátriárka közös nyilatkozatot is adtak ki, és Havannában találkoztak. És ha mindez nem lenne elég, nem tudom, hogy Ábel mennyire militáns, de 1941-ben egy óriási kaland kezdte, vagy kezdetére emlékezzünk pont az ő születésnapján, mert az Afrika hadtest, az Afrika Korps, akit egy Erwin Rommel nevű katonai géniusz vezetett, partra szálltak Tripoliba, hogy rendbe tegyék ott a helyzetet. Egy jó darabig sikerült is nekik, de aztán jött Montgomery tábornok 8. hadserege El Alameinnél, a többi pedig már történelem, kedves Ábel. De ha mindez nem lenne elég köszöntésként, kedves Ábel, akkor nem állt, ha tudod, hogy Abraham Lincoln, az Egyesült Államok 16. elnöke pont a te születésnapodon született, csak 1809-ben, tehát némileg egy kicsit korábban. Egy másik nagy koponya, Charles Darwin, ő is ugyanezen az évben, ugyanezen a napon született, és szerintem ugyanolyan pofaszakáluk is volt a két úrnak, Darwinnak és Lincolnnak.
Hát, hogy gyakorlatilag majdnem mindenkinek abban a korban.
Aztán Franco Zeffirelli olasz filmrendező műveit Ábel biztos nem szereti, mert a sokkal pörgősebb, sokkal impulzívabb képsorokat Franco Zeffirelli, mint hogy meg ha kamerával festett volna, és emellé még a zenék is, és olyan filmjei vannak, hogy ihaj, azért szerintem nézd meg, kedves Ábel, születésnapod alkalmából, ha már egy napon születtél a jeles olasz filmrendezővel, és hát tegyünk be egy dorszot is Ábelnek 16. születésnapján, ezzel pallérozza a zenei ízlését, ha már egy napon született Ray Manzarekkel, amerikai zenésszel, a Doors együttes egyik tagjával. Úgyhogy hát ezekkel tudtuk akkor, kedves Ábel, születésnapod alkalmából bearanyozni ezt a regget, és akkor küldjük ezt a zeneszámot, ezt Gabi bácsi komponálta, Ede bácsi vitte fel szintetizátorra, és a háttérénekes pedig Gede kollega volt. Én csak masztereltem az egészet, bármit jelentsen is ez.
Hány éve hallgatod ezt a műsort?
27.
És te még hiszel a mesékben?
Millás reggeli.
Jogosan merült fel a kérdés a hallgató közönségbe, hogy Ábel miért kapott kiemelt köszöntést? Azért, mert az édesapja profilképe a Guns N' Rosesnak az egyik emblémája, és innentől kezdve van protkója nálam. Remélem, Ábelt elviszed, drága szülő pár, vagy szülő társ, a Guns N' Rosesra, hadd tanuljon az a gyerek, ne szabódjon, ne dőj be neki, mondd neki, hogy ez korszakos jelentőségű esemény, és cipelt csak el arra a koncertre, hadd lásson valami tisztességes zenét a mai nyűnyörgések és nyihogások helyett. Befejeztem.
Levegőt fog venni? Igen, már kérdezte egy hallgató, úgyhogy szerintem erre reagáltál ezzel a bejelentéssel, ami nyilván meglehetősen csekély valóságtartalommal fog bírni a következő időszakban, ezt tudjuk, megszoktuk. Említsük meg azt a két fontos úriembert, akiknek a halálának az évfordulója van, ha már te is fölvetetted, illetve a vadászmenetben kiemelted őket. Szőke Szakál, te azt mondtad, hogy neked ikon, magyar színész, kabaré szerző.
Mindenki ikon, aki szerepel a Casablanca című filmben.
Emiatt?
Uh-huh. Igen. Ő ott a pincér, és hát ez egésznek olyan, meg is nézem. Mert most meg feltámad bennem a vágy, hogy megnézzem a Casablanca című.
Nagyon érdekes élettörténete van, de aminek kapcsán sokan olvashattak róla, volt egy nagyon érdekes telex cikk a múlt héten,
hogy a rózsadomb közepén áll egy impozáns épület, uh-huh, benne a vadrózsa, ugye?
A vadrózsa étterem, igen.
És azt mondják, hogy a Szőke Szakálnak volt a háza, ugye? Valami ilyesmi, igen, volt, igen, a sztoria.
De ebből szinte bizonyosan egy szó sem igaz. A sztori azzal indul, hogy a vendéglő tulajdonosa azt mondja, hogy mi vendéglősök vagyunk, igazából mi azt mondjuk legenda. Igaz, nem igaz, teljesen mindegy, mi terjesztjük ezt a legendát, kit érdekel. Az újságíró meg földolgozta a valódi történetét a háznak, illetve hát az igazi tulajdonosok, a Sumári családnak
aki
a
még küzdött is egy ideig, szó volt róla, hogy ő visszakapja, aztán utána rájött, hogy nem fogja, és azt mondta, hogy vállalkozásokat indított, de majd visszavásárolja, de az se jött össze.
Igen, tehát ugye? A munkaszolgálatos, igen, apukától a harmadik, vagy a következő generáció tagjai, aki megpróbálkozott Magyarországon a vállalkozása, sok minden érdekeset csinált a 90-es évek elején, aztán úgy döntött, hogy érdekes módon Hát, most nagyon leegyszerűsítve, ami Svédországban neki ment, akkor megpróbált úgymond hazajönni, de Magyarországon nem sikerült, mert gyakorlatilag mindenki átverte, meg meglopta. Ezzel ellentétesen nyilatkoztak azok, akikkel kapcsolatba került, a korabeli sajtóból lehetett idézni. Lényeg az, hogy ő visszament Svédországba, és azóta is ott él, és most már nagyon idős. Mindegy, szóval a Vadrózsának a története, illetve a mostani legendagyártás, illetve hát a ház történetének
kiforgatása alapján. Az érv az megvan az embernél?
Mármint, hogy melyik embernél?
Azért, hogy ő vendéglős, és nem történész, és hogy legendák kellenek a vendéglőkhöz, hogy valami kötődés alakuljon ki, érte. Hát, figyelj, amikor ezt a mondatot olvastam, valamennyit egyetértek belőle, mert tök jó beülni egy olyan helyre, ahol azt mondják, mondjuk, hogy itt ült Sobri Jóska, és itt itta meg az utolsó pohár borát mielőtt, és akkor így nem kezdesz el oknyomozni, tehát ez egy ilyen tök jó érzés. Engem legalábbis vendégként szokott motiválni, de ja, igen, azért tök jó lenne, ha ezek mondjuk legalább valami valóság alapja lenne.
Pont elhívott nekem is eszembe, amikor idefelé hallgattam a hírekbe, hogy a csárda is Hungarikum lett, de hát innentől kezdve...
Hát már van még tisztességes csárda, hát drága hallgató.
Egyrészt erre
nem az, amire ki van írva, és nude színű, süppedős karapékon posírozott lazacfilét kínálnak tormahabbal, és rá van írva, hogy becsali csárda. Nem ezekre gondolunk, hanem az a kockás terítős, nádfedeles, kicsit, egyébként már válaszol is a kérdésemre, Pákozdon a Szunyogsziget, az még ilyen. Talán vagy a Náncsi néni még ilyen hangulatú kicsit a második kerületben.
Talán a 8-as mellett most betélettem.
De nem ez, ami itt a Óbudán van, mert ez már nagyon modern. Mellett,
már ott van Vasmegye és Veszprém határán valahol ott, engem. A Kondorosi csárda. Bementem, de igen, az még próbálja ezt ápolni. De viszonylag kevés van, de az sem. Mindegy, csak eszembe jutott az is, hogy hát ezek után bármi történetet olvasol egy étteremben, akkor úgy elgondolkodsz, hogy ez most csak az újukból szopták, vagy ennek van-e bármi valóságtartalma, de hát megtudtuk a vendéglátóstól, hogy ez tök mindegy, mert hogy nem erről szól az egész történet. Na mindegy, a másik, akit említeni akartunk, Wichmann Tamás.
Azzal róla képzeld el, hogy nagyon sokat foglalkoztunk az Edével, mert mindketten érintettek vagyunk, még nem ismertük egymást, amikor Wichmannozni jártunk a Mulatos negyedbe, amit most Mulatos negyednek hívnak. Sokszor fejeződött be ott az éjszakai turnénk külön-külön, és lehet, hogy bele is kötöttem Edébe, csak már egyikünk sem emlékszik, mert fiatalok voltunk.
Hát kevés annál népszerűbb étterem volt, és ehhez nagyban hozzájárult, hogy a sokszoros világbajnok és kétszeres olimpiai ezüstérmes magyar kenus sportoló vitte a boltot, és volt ott, és volt kedves a vendégekkel, és az egész az ő nevéhez fűződött, és mindenki ismerte és szerette. Úgyhogy ezt mindenképpen fontosnak tartottuk kiemelni Wichmann Tamásról, aki már 5 évvel ezelőtt hunyt el ezen a napon, 2020-ban. Ú, de rohan az
nagyon
idő, mintha most történt volna.
Nagyon rohan. Hát a lapszemle áldozatul esett a mi nosztalgikus és álmodozós énünknek, úgyhogy jöjjön a tőzsdei helyzetkép kiózanodásul.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Jó volt a nemzetközi hangulat, és a budapesti értéktőzsde úszott az árral kicsinykét, 0,13%-ot erősödött a BUX 87.713 pontig. Az OTP esett. Kérem szépen, ennek ellenére 24.580 forinton zárt, ami 0,4%-os mínusz, de másik három papír erősödött, és ezzel tartotta az indexet. Akkor mondom, a legtöbbet a Richter 0,74%-ot 10.930 forintig, a MOL 48%-ot 2.960 forintig, a Telekom meg 71%-ot 1.412 forintig ment fel, de a Telekomot lehajrázta a forgalomban a 4iG, úgyhogy meg kell említeni, hogy 0,7%-ot drágult az is, 1436 forinton fejezte be a kereskedést. És akkor gyorsan nézzük a devizza piacot, 403 forint környékén tanyázik az euróval szemben nemzeti fizetőeszközünk, 1 dollárra ér pedig 389 forint 10 fillér körüli összeget kell fizetni jelen pillanatban.
Azt mondja, hogy egy sima egy fordított, hogy a kedvenc szófordulatoddal éljek az amerikai indexek teljesítményét. Látva, most éppen a technológia teljesített alul, illetve hát most éppen, az attól függ, az elmúlt több éves trendet nézzük, akkor ez meglepő. Ez idei évre vonatkozólag viszont nem, mert nagyjából ezt láttuk gyakrabban. Úgyhogy a kicsit lehúzta néhány nagy cég, de nem volt nagy különbség, tehát kicsi föl és kicsit le a teljesítmény, az S&P meg egy plusz nullát produkált, úgyhogy nem volt nagy változás. Az Apple húzta kicsit fölfelé a technológiát, mert az Apple, mert a céggel kapcsolatban néhány jó hír érkezett, elég nagy szenvedésről jöttek hírek, és meg is ütötték csúnyán az elmúlt hetekben. A kínai eladások miatt aggódtak a befektetők, most így az Alibabával összeállnak, és együtt fejlesztenek mesterséges intelligenciát a kínai iPhone tulajdonosok számára, úgyhogy ez a, volt az a hír, amely elégedettséggel töltötte el a kedves befektetőket. Nem volt nagy változás a kötvénypiacon sem, szóval egy kicsit uncsi kereskedés volt az a múlt hét végi esés, meg az előző napi, a hétfői emelkedés után. Úgyhogy Ameriká, amit nyilván figyelnek a vámhírekre, de nagy reakciókat erre már nem látunk. Egyébként az év elején sem voltak nagyon komoly reakciók, a Trump beiktatás után is inkább szektoronként húzigálták azokat a papírokat, amelyeknek talán úgy éreztek a befektetők, hogy kedveznek az új amerikai elnök intézkedései, de azért nagy-nagy ugrándozás az nem volt. Már akkor sem a tőzsdéken és itt a csúcs környékén ácsorogva nem sokkal alatta, egyelőre nincsen további felhajtó erő a Wall Street-en, legalábbis a tegnapi kereskedésből ezt lehetett nagyjából leszűrni.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
Megjött Schmidt Andi, ő fog nektek híreket mondani, feltűnően tonizált és jókedvű ma reggel, úgyhogy szerintem jó híreket kapott, ezeket fogja majd megosztani veletek, vagy nem fogja megosztani, mert magánvonalon kapott jó
híreket. Soha nem a hírektől
híreket.
Vagyok jókedvű.
Tegyük hozzá, András. Amikor megérkeztünk, akkor András elégedetlenül konstatálta, hogy nagy hangerővel és feltűnően vidáman érkeztünk a stúdióba.
Épp a most, Gábor, Gábornak
de most már örül neki, látod? Most már örül neki. Ezt,
Gábornak
ezt
mondta, hogy az Erzsébet hídon sikerült megelőzni, ja,
hát
de igen. Nem vette
a kalaposkodás?
Észre. Igen, én voltam igen, a kalaposkodás. A sapkáskodás.
Levillogtad?
Nem. Csak simán elhúztam mellette.
Igen. De utána vetted észre, hogy ő az.
Utána,
előtte nem mormolt ellen halk káronkodásokat, hogy ki az a béna?
Nem ment lassan. Én mentem egy picit.
Valljuk be, igen.
Nem, sejtettem, hogy ő az, nem voltam benne biztos, de amikor mellé értem, akkor...
Átnézett és látta a kalaposkodást.
No, hát innen szép feltápászkodni megkíséreljük majd, de csak a hírek után, amelyet Schmidt Andi ad elő.
Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és igyál méregdrága kávé.
Parancsoljon, 4785 forint lesz.
Szuper! A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Nagyon él a technikai személyzet, majd beköpöm a vezetésnek, amit itt művel, az nem európér. Ez pedig a Rádió Café 98.0 reggeli műsora, a Millás reggeli, benne Ács Gábor kacarásával.
És Mihálovics András, öröm volt nézni, hogy vele trollkodik a Tomi, nekem meg meghozta a wifi kódomat, úgyhogy
ne én tessék. Most már tök jól vagyok. Mindjárt biztonságban vagyunk innentől. 0630-as 698-098-0 SMS, WhatsApp és Viber számunk is, és nem mellesleg 2025. február 12-e van, 7-es óra, 8-as perc, innen gördülünk, akkor tovább nézzük, mi történik akkor a fővárosban és a vonzás körzetében.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Hát lángol a vita ezzel a... Mi ez a...
Metróbusz.
Mondd már el, hogy...
Elmondom.
Légy szíves. Mert egyébként... a karácsony bejelentette, hogy lesz metróbusz. Igen. Ha jól dekódoltam, az a lényege, hogy buszok hordják a metróhoz az utasokat, ezzel növelvén a tömegközlekedésre való hajlandóságot, és erre a vitézi azt mondta, hogy fából vaskarika, mert hogy így csak a forgalom nő meg, és hogy a kötött pályás közlekedés mennyivel európaibb és mennyivel környezetbarátabb, úgyhogy ne csináljuk ezt.
Nem.
Nem?
Nem. A Vitézi elmondta, hogy nyilván ez a hosszú távú, de Karácsony sem ezt mondta. Úgyhogy na, egy bővített mondatban a metróbusz az a közlekedési szakzsargonban valóban az, amit Vitézi ír és kifogásol, a teljesen elkülönített pályán és folyosókon mozgó járművek. Karácsony más értelemben használta, és miután Vitézi nekiugrott, majd a Telex rákérdezett, hogy kicsit pontosítson már a Karácsony is, mert hogy sok minden nem derült ki, és nem volt egyértelmű a bejelentéséből. Összességében lejön, hogy tök ugyanazt mondják, de azért jól egymásnak estek. Tehát feleslegesen és értelmetlenül és sokféleképpen érthetően és egyeztetés nélkül bejelentett valamit a polgármester, az valószínűleg így nem volt jó húzás. Vitézi nekiugrott, tehát egy nappal korábban még együtt prezentálták a Rákos rendező terveket, de most ismét kibújt belőle a politikus, és akkor neki. De az ő posztjából is kiderül, hogy gyakorlatilag ugyanazt mondják, mert a villamosfejlesztés, a kötött pálya, az a hosszú távú terv, ez tök egyértelmű, Karácsonyék sem mondják más, hogy a főváros sem gondolja más, hogy de rövid távon, ameddig pénzhiány van, és ameddig erre nincs forrás, addig is kis pénzből próbáljunk meg javítani dolgokat, a külső kerületekből legyenek összekötve a buszok, átszállás nélkül és gyorsan és sűrűbben el lehessen jutni.
Jó
a metrókig.
Ötletnek tűnik laikusként.
És mind a kettő ezt mondja, és mégis egymásnak ugrottak.
Bravo.
Tehát ez egyébként tök bosszantó. Miért nem lehet ezt máshogy?
Ja,
miért nem lehet?
Ez egy kicsit ilyen Dafke politizálás,
vagy beszélni, nem? Vagy bármi. Ez a Dafke politizálás tök fölöslegesen is ér. Tehát, amikor jön Lázár János, amikor látod, hogy más mond, mint ami a szerződésben van, és eleve küzdesz azzal, ahogy a kormány áll Budapesthez, akkor mi kell ezeknek egymással szórakozniunk folyamatosan? Ez tényleg nehéz megérteni.
Na, jó, akkor dekódoltuk a metróbusz fogalmát. Viszont azt nem árt, tudják a kedves hallgatók, hogy a szállópor miatt az ország több pontján veszélyessé vált a levegő minősége. Erre a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ hívta fel a figyelmet. Az előző napi méréseket ismertető térképen meg is lehet nézni, hogy veszélyes a levegő Kecskeméten, Békéscsabán, Debrecenben, Nyíregyházán, Egerben, a Sajóvölgyében, Miskolc, Kazincbarcika és Putnok levegőjének minősége egészségtelen, de ne nagyon örüljünk ennek, mert hogy például Budapesté meg a mérési adatok szerint kifogásolt minőségű, a többi helyen meg elfogadható értéket rögzítettek a mérőberendezések, és a légszennyező anyagok mennyisége a következő napokban a jelentés szerint stagnálhat, azonban az észak-keleti harmadban akár romló tendencia is előállhat, úgyhogy gondolom nem árt, ha tudjátok. Aztán lakáspiac.
Albérlet gyorsan?
Gyorsan, ezt mondjuk el. Elmaradtak az Erasmusos diákok, ugye van egy purparlé az egyetemek mi az, kuratóriuma miatt Brüsszel és Budapest között, és az Erasmus együttműködés megszűnt, helyette a magyar kormány egy másik hasonló konstrukcióba próbál életet lehelni. Na de az Erasmus miatt nem jött annyi diák Magyarországra tanulni, mint az elmúlt években. Ezért aztán egész érdekes folyamatok látszanak az albérleti piacon. Jelesül, hogy nagy a forgalom, de stagnálnak a bérleti díjak, mert a bérlők egyre kevesebbet hajlandók fizetni, a bérbeadók meg nem engednek az áraikból. A keresleti átlagár 212 000, a kínálati 248 000 forint volt, tehát nyílik az áróló, ezt a legfrissebb elemzésében a Rentingo állapította meg. A kereslet csökkenésnek az oka a cég szerint a külföldről érkező Erasmus ösztöndíjasok elmaradása, és egyébként ez a jelenség már 2024. szeptemberétől érezhető a piacon.
Uh-huh, oké, okay. Az ingatlan piacon is érinteni fogjuk ezt a témát, az ingatlan rovatban majd 9 óra után, mármint az albérlet piacot is, amellett, hogy mennyire komoly az áremelkedés a lakáspiacon, tehát 9 óra után is érdemes lesz majd erre visszatérni.
Aztán fakivágás. Kérem szépen, 170 fát vágnak ki a 12. kerületben védett természeti területen. Az Istenhegyi út 80 számnál található két ingatlanon adott ki vágás engedélyt a főpolgármesteri hivatal. Fővárosi védettség alá tartozó területekről van szó. Az egyik terek esetében a magántulajdonos 101 darab fa kivágására kapott engedélyt, a másik tereken 70 darab fa kivágására. A 12. kerület önkormányzata nem volt részese az eljárásnak, ezért a fák fajtájáról nincs információjuk, és a történteket sem véleményezik. Nem lehet tudni, hogy ott egy ilyen helyzetben, amikor minden fa érték, sőt, vadul fásít a főváros is, minek kellett történnie. Szerintem a következő napokban ez ki fog derülni.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Egy szónak is, száz a vége.
Millás reggeli.
Jó van, Mackóta, és bort iszol és vizet prédikálsz itt az Iron Maiden koncertről, meg AC/DC-re menésről, meg melyik vén állnak még össze?
Guns.
De nem, hát. De egyszer.
Iron Maiden, ezt a Grand Slam-et akarom megcsinálni idén nyáron, de még nem tudom, sikerülne.
Alice Cooper-éket hogy hívják? Na, ők.
Nem, mert nem, mindegy.
Oda az Ede akar menni.
Nem az Alice Cooperre akar menni az Ede, az Ede az a Black Sabbathra akar.
Na jó, akkor Black Sabbathra, teljesen mindegy.
Nem teljesen mindegy, de Alice ennek... Cooper rajongók, figyelem, az ács összemossa.
Hát miért nem mosnám össze? Hát egy és ugyanaz. Na, azt mondja, hogy... És akkor jössz egy Cure koncerttel, miután ezekről a csávokról beszélsz, meg koncerttervekről, úgyhogy gyanús vagy te nekem.
Nem, én DJ Selector.
Aha. Na jó, nézzük akkor, mit írnak
na,
a hallgatók?
0636 980 98 0 SMS, WhatsApp, Viber. Igen, nagyon élnek a hallgatók ma reggel.
A határcsárda, Eszter, vagy Szentendre leányfalú.
Jaj, ne mondjátok, fájó seb az én lelkemen a határcsárda.
Miért?
Ha nem 73-szor jártam úgy, hogy már nagyon-nagyon éhes voltam, és nagyon ettem volna valami csárda ételt, és arra volt dolgom, és soha nincs hely. Soha nincs hely.
Na, hát akkor ezek szerint mégiscsak...
Ez nekik jó, nekem kevésbé. Tehát nekem egy ilyen, mint ördög a tömjén füsttől, úgy félek a határcsárdától. Mert nincs hely. Tehát ne éhezzél meg, mert úgy sincs hely.
De akkor viszont én arra jó példa, hogy van.
Mert a csárdában nem foglal az ember előre asztalt, én legalábbis nem szoktam. Én impulzusvásárló vagyok a csárdák esetében. Meglátom, ki van írva halászék, ki van írva, hogy pacal, és ennyi, betérek oda, de ha nincs hely, akkor kész. Gyász van. Na, mi a következő?
Csak azért ragadtam le, mert egyrészt ugye pont azon örömködtünk, hogy mégis van néhány csárda, illetve azon siránkoztunk, hogy mire a csárda Hungarikum lett, a csárda mint olyan, mint műintézmény, de hogy mégis alig maradt olyan hagyományos értelemben csárda, és csak a hallgatók egy csomót írtak nekünk Debrecenből is, és hogyha a határcsárda is így működik, erre te meg nekiállsz aggódni, hogy túl népszerű, nem férek be. Na, jól nézünk ki nekünk, aztán tényleg semmi se jó. Azt mondja, hogy hallgatók. Nem volt empatikus, de egyetértek. Mármint mivel, hogy összemostam Ozit meg Alice Coopert, vagy ezt majd nem tudom, mire írja a hallgató. Természetesen nem ugyanolyan van különbség, ez nyilván nem volt teljesen korrekt. Azt mondja, hogy énekeld el.
Mit énekeljek?
PR the world. Csak hogy legyen egy szóvicc is neked reggelre, úgyhogy ezt is megkaptuk. És várjál, és még jött
tényleg,
egy...
Tényleg, hogy a villám a bocskorába mind azoknak, akik állandóan szóviccekkel, de azt hittem ezt a mai napot legalább megúszom.
Természetesen nem. Szigetcsárda, igen. Tiszaújvárosnál, plusz a debreceni.
Nem ismertem. Még a, nem ismertem a Szigetcsárdát.
A még működő és jól működő csárdákat, és a PR-os üzenetét keresem, még csak nem találom. Emlékezetből megvan neked?
Meg.
Igen.
Azt írta, hogy nem is tudtam, hogy a Millás reggeli jár csarnokavatókra. Megkaphatja az e-mail címünket, mert küldene a meghívót. Ezt írta a lelkes PR-osok. Spotify problémákat észlelnek többen. Uh-huh. Pénteki az utolsó podcast állítólag. Nem rajtunk múlik, kedves Viki, aki most éppen utoljára kérdezte. Írok Edének, minden technológia ismerőjének, hogy próbálja meg orvosolni a problémát. Van, amikor így összeakad a Spotify, de egyébként, ha nem Spotify, akkor a millásreggeli.hu-n bizton állítom, hogy minden adás mindig fent van, úgyhogy B-tervnek szerintem, sőt, inkább ez legyen az A-terv, mert a Spotify-t etetitek, de mi gyártjuk a tartalmat nekik, úgyhogy... Na mindegy.
Csak és sokkal kényelmesebb, én ezt értem, de hogy oda valami automatizmus útján kerülne, és ebben az automatizmusban lépett most föl hiba, de a lényeg az, hogy a millásreggeli.hu oldalon ott vannak a podcastok, amelyek ezek szerint nem találtak utat maguknak, hogy a Spotify-ra is eljussanak, de a millásreggeli.hu-n meg lehet hallgatni az elmúlt napok adásait is.
No, mi van még? Azt mondja, hogy lefagyott a kafé oldalán, lupacsárda tavaly nyílt a Bringa út mellett, azt nem tudom, hogy az szószoros értelmében, vagy a műfaj megújítója esetleg, nem tudom, hogy milyen, és de majd meglátogatjuk a nyáron. Igen. Székely tanyacsárda Rönökről.
Hú, az őrségből. Na, hát az őrségből is kaptuk.
Figyelj akkor már ide, hát akkor látod, mégiscsak látod? Él a műfaj.
Abszolút.
Mint és csárda.
És ahogy szóba került ismét, megint jó párat elküldtetek nekünk.
Tök még jó. Nem, akkor ott viszont Alexandra szeretne morogni. Légy szíves, azt hozd meg, ha már morgos szerdát, azt parancsolj. Te találtad ki. Tele van a tetszőleges nagy űrtartalmú zsákos eszköz azzal, hogy megoldást keresek, mások meg problémát. Jaj, de ez így túl filozófikus. Ezzel nem lehet morogni. Ezzel lehet egyetérteni, vagy lehet vele vitatkozni. Konkrétumot akarok. Elegem van abból, hogy a főnököm, akinek azt a megoldást szállítottam, hogy három Excel-t egyesítsünk egy Excel-be, azt mondta, hogy nem jó, mert őnek a kimutatás. Tehát ilyen konkrétumokon lehet és kell, és érdemes morogni. Neked még mindig nincs kedved?
Figyelj, szerintem önmagában fölért egy morgással ez a metróbuszos történet, illetve ennek a hátterének a megvilágítása úgy, hogy szerintem nem érdemes. Többet nem merek, mert akkor tényleg elmennénk túl morgósba, és ez egy vidám optimista reggeli műsor szeretne lenni úgy általában, úgyhogy most nem feszegetjük a határokat, és borzoljuk a hallgatók idegeit. Most te is próbára tetted a te morgásoddal, amúgy a közöttünk a dolgok történnek, fontos dolgok beszivárognak morgásként a Budapest rovatba is, szerintem ne terheljük ezzel jobban őket.
Jó, hát akkor majd a napközi segít nektek áthidalni a műsor testében tátongó űrt, utána pedig, mikor lemegy a feles blokk, lesz egy meglepetés. Sem muszáj ugyanis bizonyos műsorban tapasztalható folyamatokat ellensúlyozni valamilyen módon. Ha kitaláljátok, hogy mi módon, puszi pacsi.
Veszel-e? Eladod-e? Kanapéról-e? Irodából-e? Vonaton-e?
Mobilról-e?
Laptopról-e? Kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, időt spórolva. Ugye, hogy jó? Mert ott van a mágikus e-business, a Millás reggeli e-kereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó üzletelni.
No kérem szépen, akkor menjünk tovább. Szabó László, a Grow Digital digitális marketing ügynökség ügyvezetője van bent a mágikus rovatunkban, mert hogy megjelentek a tech óriások gyors jelentései, megpróbálunk jósolni, meg következtetni bizonyos piaci trendekre a számaikból. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
No, hát ha elkereskedelem, kezdjük az O betűnél és az Amazonnál. Igen, mit mutatnak ugye a számai az Amazonnak?
Kezdjük a lényegnél. Az éves árbevétele körülbelül 22 ezer milliárd forint volt. Tehát ugye 2024-ben az Amazonnak, ugye ezt elképzelni is sok. Próbálj kontextusába helyezni. Az olyan, mint hogyha a magyar piac legnagyobbja, ami itt most fejfej mellett az Alza és az Elmag, a maga cirka 50-60 milliárd forint forgalmával egy másfél kilós mezei nyúl lenne. Tehát, hogy ők a saját meséink hősei, szeretjük őket, valahogy mindig feltalálja magát a mesében. A régiós legnagyobb szereplő, ugye a lengyel Allegro, az már egy a nyúlhoz, másfél kilós nyúlhoz képest egy 150 kilós eurázsiai medve. Tehát, hogyha teheted, akkor azért ne állj az útjába, hogyha olyan hangulatában van a medve, és a medve már pedig terjeszkedő hangulatában van. A csomagszámban nálunk is taroló kínai Temu, mondjuk egy 520 kilós ázsiai bivaj. Ugye ez az ázsiai bivaj, tavaly még egy túlsúlyos óriás panda volt, ami kinézetre cuki, nagyon aranyos, de hogyha nem szeretne mozdulni valahonnan, akkor őt bizony nem tudod elmozdítani. És az Amazon pedig ehhez képest a legnagyobb szárazföldi élőlény, egy 6 tonnás afrikai elefánt.
Ez igen, ez így plasztikus volt. Sok esélye van a magyar elkereskedőknek nyúlként az elefánt ellen, de ez egy másik beszélgetés.
Na de hát nem annyira nyomul itt az Amazon, tehát mintha nem annyira...
Igen, ez mindig piacot, felmerül, hogy itt van jelen, megírják fél évente, hogy most mit nyitott, meg mit húzott, de kell-e félni ettől az elefántól? Akkor igen, most ugye megint vegyük gorcső le ezt.
Igen, ez már évek óta terítéken van, hogy majd jön az elefánt, aztán igazából itt a medvék és a bivajok jöttek be Magyarországra északról és keletről.
Tegyük hozzá, az Allegro is sokkal lassabban, mint ahogy vártuk.
Igen, ugye egy elefántnak nagyobb az étvágya és nagyobb az ingerküszöbe az előzőekhez képest, tehát, de van az ingerküszöbe idő előre haladtával, és van az AI technológia, ami ezt a küszöböt egyébként egyre lejjebb viszi, hogy egy ponton azért izgalmas lehet a magyar piacnak is. De hogyha megnézzük egyébként, hogy milyen megoszlásban, hogy oszlik meg ez a 220 milliárd forint egy éves szinten, akkor három fő üzleti területe van, az Amazonnak az otthoni piaca, a külföldi operáció és az úgynevezett Amazon Web Services. Uh-huh. Az otthoni operáció az nagyjából egy év 10%-os dinamikával növekedik, a külföldi országok külföldi operáció az egy 8-9%-os.
Az otthon az neki csak Amerika, magyarul? Vagy
igen, 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 otthon az. Bocsánat, Észak-Amerika.
Észak-Amerika.
Észak-Amerika. A külföldiek 8-9%-kal növekednek, és az izgalmas egyébként az Amazon Web Services, ami 19%-kal növekszik évi viszonylatban. Mm-hmm. Nem tudom, megvan-e történet, hogy hol gyökeredzik az Amazon Web Services. Természetesen a sörnél. Tehát, hogy Jeff Bezos saját bevallása szerint egy európai kirándulásán egy sörfőzdét látogatott meg. Amikor is látott egy archaikus generátort a sarokban eltéve, és akkor rákérdezett, hogy mi ez. Mondták neki, hogy amikor még nem volt egyetemes áramszolgáltatás, akkor a generátorral állították elő saját maguknak az áramot, hogy tudjanak világítani, és tudjanak modernizálni bizonyos technológiákban, és akkor beugrott neki, tehát az ő korukban, amikor indultak, már egy kicsit a közepe felé, 2000 éves elején tipikus volt, hogy a vállalatok saját maguk oldották meg az adattárolásukat szerverparkokkal, a számítógépes számítási a kapacitásaikat is saját szerverparkokkal, és azt vizionálták, azt látták előre, hogy ebben már pedig lesznek egyetemes szolgáltatók. És az Amazonnal azt mondták, hogy ők szeretnének lenni ez az egyetemes szolgáltató az Amazon Web Services-zel, ami azóta egyébként sikerült is, piacvezetők lettek uh-huh. ebben.
Igen, de azért nem elsőként indultak a felhőszolgáltatással, nem? De még akkor, tehát nem tudom, mennyi igaz ebből, ez jó sztori, de nekem úgy remélik, az inkább utána eredtek azért másoknak, és amikor ebbe fantáziát láttak, nem?
Igen, ugye ez valahol egy product market fit típusú történet, nem mindig a legelső, hanem a maga idejében nem feltétlenül a korod módszertje szeretné lenni, hogy majd az utókor emlékszik rád, hanem az üzleti életben nagyon fontos, hogy a piac készen áll-e arra az újításra, amire te készülsz, és ki tudja ezt megcsinálni.
Uh-huh. A mesterséges intelligenciával ugyanez lesz? Szerinted dolgoznak az Amazonnál ezen, hogy majd akkor ugyanezt megismételjék ezzel a technológiával, és ha már a felhővel összejött?
Pontosan, nagyon jó a kérdés. Egyébként ez az egyik kritikus kérdése a nagy tech cégeknek. Tehát, hogy a mesterséges intelligenciára is úgy kell tekintenünk, mint az elektromosságra. Tehát, hogy a nagy tech cégek negyedéves jelentéseiből most az látszik, hogy építik az ehhez szükséges infrastruktúrát. Ez, amikor azt mondjuk, hogy építik, akkor nagyon-nagyon-nagyon nagyban építik. Ha megnézzük a Google negyedéves gyors jelentését, vagy az éves jelentését, akkor abból azt látjuk így előremutatólag, hogy a 2025-ös évben egy 75 milliárd dolláros tőkeberuházásra készül az egész évben. Tehát, hogy ezt most kontextusában helyezzük, ez annyi, mint a teljes magyar kiskereskedelmi forgalom az üzemanyaggal együtt, és ennek a másfélszerese. Tehát egy tetemes pénzösszeg, és mindezt egyébként...
És ez csak az Amazon, és csak a mesterséges intelligencia?
Ez a Google, és ezt egyébként infrastruktúra fejlesztésre tervezik költeni, ami nagyrészt AI-hoz szükséges.
Hát, kapaszkodjunk. Milyen egyéb piaci trendeket lehet levonni az Amazonnak a számaiból, ha már ezt veszük górcső alá?
Igen, egy kicsit eltávolodva talán a tavalyi évtől, és megnézve mondjuk itt most e-business sapkában, vagy elkereskedelmi sapkában a trendeket, akkor azt látjuk, hogy 2024-ben Amazon, most attól függően, hogy milyen kimutatást nézünk, de nagyjából az amerikai elkereskedelmi piacnak a 40%-át vitte a teljes forgalmának. Tehát egy óriási piaci koncentrálódás látszik. Ez évről évre nemhogy csökken ez a százalék, hanem picit araszol fölfelé. 10 évvel ezelőtt egyébként ez a 40%, ez mondjuk egy 20-20% körül volt. Tehát, hogy ez is egyfajta ilyen koncentrálódási trendet vetít előre, hogy a nagyok még nagyobbá lesznek.
Látszik ennek a vége?
Amíg fent tudják tartani, úgy gondolom, a tempót az új technológiákkal, és most gyakorlatilag ez a verseny folyik a mesterséges intelligenciával is, addig ez a koncentrálódás valószínűleg még folyni fog.
Uh-huh. Tehát akkor ez még évekig ezek szerint maradhat.
Uh-huh. Mit szól ez a Walmart
hol lesz
szegény?
A teteje, meg tudják közelíteni az 50%-ot, az már egészen brutális arány lenne. Ott azért már ilyen trösztellenes lázadások szoktak jönni Amerikában, hogyha valaki ennyire, mármint hogy az állam részéről is közbe szokott lépni, hogyha már ennyire túlsúlyos tud lenni egy-egy szereplő, legalábbis még a történelmi hagyományok alapján is, úgyhogy ez előbb-utóbb felmerül, nem?
Igen, összehasonlításként a második Walmart nagyjából egy 6-7%-on áll ehhez a 40%-hoz képest.
6-7%-on? Igen. Én még sűdő újságíró koromban a Walmart volt az Isten, a világ legnagyobb kiskereskedelmi lánca, és amit arról regéltünk, hogy majd ha belép a magyar piacra, lesz itt nem ulas, most meg az amerikai piacon is csak egy számjegyű százalékot tud.
De az csak az elker, nem? Tehát ez csak az elektronikus
kereskedelmi. Ez csak az elektronikus kereskedelmi.
Hát ez a meglepő, hogy ennyire bealudtak.
Igen, és ugye nem csak ők, ha még emlékszünk, akkor egy 10-15 évvel ezelőtt, akkor az Amazon, az eBay mondjuk 1-2, 1-3-hoz arányal versenyeztek, hogy ki fogja leterolni a piacot. Egy érdekes egyébként ezzel kapcsolatos ilyen szakmai elemzések vannak a piacon, ami szerint a nagy különbség mondjuk egy eBay és egy Amazonhoz képest, most a méretet letekintve 15 évvel ezelőtti énjükhez képest, hogy az Amazon rendet tudott tenni, és ki tudta takarítani a termékkatalógusát. Tehát, hogy kereshető, strukturálható, kategorizálható, jobban összehasonlítható, és így kontrollálhatóbb az egész, és jobb vásárlói élmény, jobb minőséget tud biztosítani. Az eBay ezt nem tudta meglépni anno.
Oké, nagyon szépen köszönjük, nagyon tanulságos beszélgetés volt. Az elmúlt percekben Szabó László, a Grow Digital és marketing ügynökség ügyvezető partnere volt a vendégünk.
Köszönöm szépen, szép napot!
Na megtaláltad-e? E-Business, a Millás reggeli elkereskedelmi rovata hangzott el. E-Business, üzletelj online!
Az egyszeri ember meg annyit nézte a híradót, hogy butaütést kapott.
Millás reggeli.
Na mindenki megkapta, ami jár, ugye? András,
igen.
Ezt hogy bírod? Alice Cooper egy és ugyanaz, mint a Black Sabbath? Uramisten!
Én már évek óta mondom, hogy Bruce, nem könnyű az ácsal, nem hiszitek el, meg azt hiszitek, ez egy show elem, meg egy ilyen rossz indulatú morgolódás, de tessék.
Hozzáteszem, még Bruce is egy és ugyanaz. Na, oké, most már ennél.
Fú, súlyosbítani, amit amúgy is.
Az egyetlen pozitívum, hogy legalább jó pilóta volt.
Igen. Na, a következő kérdéskör az OpenAI-ra vonatkozik, úgyhogy itt van a stúdióban Vidákovics Attila. Furcsa módon most nem a kriptóról és a blokkláncról, hanem kicsit a mesterséges intelligenciáról fogunk vele beszélgetni, pedig ő blokklánc és kripto szakértő és a Mosaic Galaxy alapítója. Szervusz, jó reggel!
Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
No, hát szabadon, demokratikusan, az van a nevében, hogy Open AI. A mégse Open?
Hát jelenleg semennyire sem Open. Ugye úgy indult 2015-ben, hogy ők egy nagyon demokratikus rendszert open source kódokkal fognak futtatni, és ugye a világnak erre van szüksége, és érveltek amellett, hogy mekkora veszélyt jelent egy zárt rendszer, hogyha központosítják és összpontosul egy nagy vállalatnál.
Hát olyan értelemben Open, hogy te is használhatod, meg én is.
Olyan értelemben Open, most viszont teljesen zárt, körülbelül az észak-koreai iskolát követik a transzparencia tekintetében, tehát körülbelül annyira lehet látni, hogy működik a rendszer. Ellenben nagyon gyakran kiderül, hogy nem vigyáznak rendesen az adatokra, olyat is gyűjtenek, amiről azt állítják, hogy nem gyűjtik, és közben meg mindenféle partner kapcsolatokat építenek egészségügyi szervezetekkel, média szervezetekkel, ahol egyébként lehet szuperpersonalizálni, sőt hiperpersonalizálni a felhasználókat és profilozni őket. És ez nem is nagyon van titkolva, hogy ilyeneket csinálnak.
Ez mire jó nekik?
Hát ez nem a mesterséges intelligencia céljának megfelelő, ez egyéb célokra.
Ez nyilván egy cégnek, ezért kérdezem, mert...
Tehát ugye az egyik a kereskedelmi cél, amikor reklámokat akarnak rásozni az emberre. Azt
akkor
gondolom,
itt álljunk meg egy picit, ugye nyilván akkor most itt beszélünk, hogy mindenki használja, hú, de milyen marha jó, de ugye azt már régóta tudjuk az internet korszakából, hogy ha valami ingyen van, azért is fizet az ember, mert nincs ingyen ebéd, az adataival fizet. Tehát akkor itt is ez az üzleti modell.
A komoly veszély ott jelenhet meg, és vannak jelek, amikből arra lehet következtetni, hogy ezt igenis már most is csinálják, hogy ideológiai irányzatokat próbálnak manipulálni, és akár népcsoportokat lehet befolyásolni azáltal, hogy ismerik a profiljukat, és tudják, hogy milyen információval kell őket táplálni ahhoz, hogy így vagy úgy viselkedjenek. Erre van egy hivatalos példa, ami nyilván ott jó célt szolgált. Angliába a szélsőséges nézetű embereket próbálták kiszűrni az internet használatuk alapján. Ez a Google-nek az egyik leányvállalata, amelyik ezt működtette. De hát erről egyszer egy nyilvános beszédbe beszéltek, hogy ezt most tesztelik egy szélesebb körbe, hogy lehet és milyen hatékonysággal lehet használni, hogy minél profibb és precízebb legyen a módszer. Ott az volt a működési elv, hogy beüt egy keresést az, aki szélsőségesnek gondolt, és nem azt a találati eredményt kapja, amit egyébként kapna, hanem olyan információkat kap, amitől nagyobb eséllyel tér jó útra.
Hű, de szép történet ez. Ráadásul ugye a tech-óriásokat szabályozták valamilyen szinten abba az irányba, hogy te ezt befolyásoltad. Tehát mondhatod azt a Google-nek, meg a Facebooknak is, hogy te köszönöd szépen, nem szeretnéd az adataidat megosztani velük. Nyilván ettől kényelmetlenebbé, tehát mindent megtesznek, hogy ezt ne tedd, de itt még lehetőség sincs erre, hogy te ezt egy kicsit személyre szabjad.
Az Európai Unióban sokkal jobb a helyzet, tehát itt vannak olyan szabályok, amik védik a felhasználókat, tökéletesen nem tudják megvédeni. És rengeteg egyéb módszer van, ahogyan be lehet gyűjteni az információkat bárkiről, de nehezebb a dolguk. Viszont ebből a szempontból Európai Unió az messze előtte jár a világ többi részének.
Ez a ChatGPT, meg az OpenAI, az ugye egy ilyen ingyenes valamiféle szolgáltatást nyújt, és én azt gondolom, ha én ezt a szolgáltatást használom, akkor miért következhetetne az én személyiségemre, meg az én fogyasztási szokásaimra, de közben ez is benne van ebbe? Hát, hogy be tud azonosítani, hogy ki használja ezt a technológiát?
Hát először is beregisztrálunk mondjuk a Gmail-es címünkkel, azt egyből össze lehet kötni, a Google pedig tudja, hogy kik vagyunk. Nagyon kevés olyan tudatos felhasználó van, aki úgy használja a Google-t, hogy a Google nem tudja meg, hogy ki a felhasználó, szerintem nem is érdemes.
Lehet azt egyáltalán?
Persze, hogy lehet.
Tehát, ha valaki... Hány éve regisztrálsz mindent, vagy hogy?
Hát ehhez nagyon tudatosnak kell lenni, de hát lehetőleg eleve olyan operációs rendszert használni, ami nem buktat le minket, valamilyen Linuxot, egy böngészőt elkülöníteni, és ott csinálni egy álnéven egy profilt, és úgy használni, de hát abban a pillanatban, ahogy a mobilunkon is bejelentkezünk, és találkozunk egy ismerősünkkel,
hát ott nem
adatot
igen.
cserélnek, igen, de szóval nem lehetetlen megoldani, de elég kényelmetlen. Aha.
Nem pereli senki őket?
Dehogy nem perelik, rengeteg per van ellenük, és most...
Mert ugye az is egy kérdés, hogy miből tanították fel, és itt is felmerült ez a gyanú, hogy nem kértek a jogtulajdonosoktól engedélyt arra, hogy a műveiket felhasználják a tanításhoz.
Igen, most már ez nem vita tárgya, tehát ez bebizonyosodott.
Ja, ez bebizonyosodott,
hogy rengeteg olyan adattal töltötték fel, ami szerzői jogvédelem alatt állt. Ugye emiatt is vannak perek, amiatt is vannak perek, hogy személyes adatokat gyűjtöttek be, akár névvel, címmel, telefonszámmal, és ami a szörnyű az egészben, hogy nem csak, hogy beletáplálták, hanem ki is lehet nyerni a ChatGPT-ből. Ugyan egyre nehezebben, hát nyilván dolgoznak rajta, de még mindig ki lehet nyerni ilyen adatokat, és szemreben és nélkül mást mondanak, mint ami bizonyíthatóan történik.
Emögött az egészben ez az adatgyűjtés, ez az adatéhség nevű jelenség áll. Ugye most az adat az új olaj, meg az új arany, mindenki adatokat gyűjt, és akkor kitaláltak egy ilyen klassz technológiát, és emögé betették, hogy akkor nekik is legyen olyan adatbázisok, mint a Google-nek.
Pontosan
ez szándékos, vagy ez a technológia velejárója volt? És,
ez
mit
a technológia Isten? Velejárója ugye az, hogy jól működjön egy AI, rengeteg adatra van szüksége, és minél több adat van betáplálva, annál pontosabb és jobb válaszokat fog adni. Tehát ez a része érthető, viszont az is tisztán látszik, hogy megfigyelésre is használják. És ezt nem is titkolják, ugye most a Stargate projekt, ami a történelem legnagyobb magánbefektetése.
Ez mi is? Ezt dekódolt kérlek a hallgatóknak?
Ugye összeállt néhány nagy tech vállalat, például az Oracle, a Microsoft, a OpenAI és sokan mások, hogy megépítsék a világ legerősebb mesterséges intelligenciáját. Egyébként ez már évek óta épül, csak most lett hivatalosan bejelentve, ahol azt hiszem, hogy 21-én a Fehérházba Donald Trump-al együtt jelentették be, és ott ki lett jelentve, hogy nemzetbiztonsági célokat is fog szolgálni, és az egyik elsődleges része, hát az pedig arról szól akkor, hogy megfigyelést fog alkalmazni, amire kiválóan alkalmas.
Azt a mindenségét! Valami jó a végére? Hát az egészségügyben tök jó lesz, mert majd megmondja, hogy hogy gyógyítsanak az orvosok. Nagyon. Csak itt jut eszembe, hogyha már adatgyűjtés, az egészségügyi adatok azok különösen szenzitív adatok.
De azok
adatok.
Már mennek bele, tehát most... az európai egészségügyi adatok is mennek bele, meg persze, ez publikus adat, hogy milyen partnerségeket kötöttek.
Azt a mindenit.
És ennek tényleg van egy jó oldala, mert rengeteg mintából elképesztően gyorsan tud nekünk választ adni, és egy tünet együttes alapján az orvos tudja abba segíteni, hogy statisztikai alapon ad neki válaszokat. És ugye personalizáltan az adott betegre. Csak hát ugye minden adat be van töltve, ennek van egy másik oldala, hogy ebből is tanul, ebből is egyre többet tud rólunk. Úgyhogy ugye szerintem a legvitathatóbb, hogy ez most rossz, az pont az egészségügyi adat, mert ott ezt nagyon jó dolgokra is lehet használni.
Uh-huh. Jó, hát valami enyhe pozitívumot a beszélgetés végére sikerült becsempészni. Hála neked! Köszönjük szépen, elgondolkodtató volt, úgyhogy így viszonyuljunk ez a klassz kis technológiához, drága hallgatók. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Az elmúlt percekben Vidákovics Attila blokklánc és kriptoszakértővel, a Mosaic Galaxy alapítójával beszélgettünk az OpenAI és a ChatGPT árnyoldaláról.
Köszönöm szépen, sziasztok!
Szia!